közénk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Kármelita kolostorban fogadta a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökét. Tájékoztatott a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztették az ukrajnai háborúval és a közép-európai országok energiaellátásával kapcsolatos szlovák és magyar szempontokat is. A miniszterelnök a találkozón hangsúlyozta, Magyarország és Szlovákia megfizethető energiaellátása kivitelezhetetlen orosz energiahordozók nélkül, ezért közös érdekünk fellépni az ezzel kapcsolatos brüsszeli tervekkel szemben. Az 5000 fős lélekszám alatti településeken működő élelmiszerüzletek és vagy hentes üzletek adhatják be pályázatukat működési támogatásra, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár mai videójában elmondta, minimum 1, maximum 3 millió forintos támogatás igényelhető működési költségekre, rezsiköltségekre, bérköltségekre, bérleti díjra, karbantartásra és áruszállítás költségére, vagy a könyvelődíjára, új pénztárgépek beszerelésére, vagy már meglévőek fejlesztésére, illetve tisztítószerek költségeire. A támogatás vissza nem térítendő egyösszegű, és ahhoz a pályázóktól nem várnak el önerőt. A kormánybiztos hozzátette, a pályázatokat június 16-a és július 16-a között lehet benyújtani. A Profili Alapítvány 140 millió forintos támogatásából újult meg a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet intenzív osztálya és sebészeti ellátása. Alapítványi összefogásnak köszönhetően hoztak létre csontvelő transzplantáción átesett és súlyos állapotú kemoterápiás kezelésben részesülő kiskorúak számára kórtermeket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet modernizált intenzív részlegén. A beruházáshoz és az intézmény sebészeti osztályának beszerzett vadonatúj 3D laparoszkópos torony megvásárlásához a Profili Alapítvány 140 millió forinttal járult hozzá. 5. alkalommal rendezik meg a nagyipoly takarítást augusztusban, 7. és 10. között, a környezetvédelmi akcióra pedig július 15-ig lehet jelentkezni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szobon. Nacsa Lőrinc, aki az esemény fővédnöke is, elmondta, hogy a mára már hagyománnyá vált ipolytakarítás keretében létrejövő közösségi összefogás erősebb a szemetelőknél, és mindig erősebb azoknál is, akik rombolni akarják a közösséget. Az államtitkár elmondta, öröm számukra, hogy több mint 60 önkormányzat jelentkezett tetrekészen arra, hogy ezt a takarítást, ezt a nagy akciót a teremtett világ védelme érdekében lebonyolítsa. Életre szóló élményt adnak és nagy segítséget jelentenek a 6., 7., 8. osztályosoknak az útkeresésben is a Tanítsunk Magyarországért program részeként megvalósuló vállalatlátogatások, mondta a programért felelős kormánybiztos. György László a program vállalati mentor találkozóján arról is beszélt, ahogy a világon mindenhol, így Magyarországon is vannak a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol eső települések. Az ott felnövő gyermekek pedig jellemzően az általános iskola befejeztéig nem hagyják el a településük határát. Ennek az a következménye, hogy ők az országos statisztikák alapján 54%-ban korai iskola elhagyóvá válnak, vagyis nem szereznek szakmát középfokon. Hozzátette, a 2018-ban indult Tanítsunk Magyarországért programban 22 egyetemről 784 egyetemista mentorál több mint 3500 gyermeket. A cél, hogy 2 éven belül legyen legalább 2000 mentor, akik 10 000 általános iskolással foglalkoznak, mert akkor mindenkit elérnek, akinek a program segítséget jelenthet. A Honvédelmi Sportszövetség célja, hogy a hazaszeretetet írjuk bele a fiatalok szívébe. Emelte ki Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Szemere Miklós háromtusa lövés csapatverseny eredményhirdetésén Balassa gyarmaton. Simicskó István, aki a KDNP frakció vezetője is, a rendezvényen arról beszélt, 2017-ben azzal a céllal hozták létre a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy minden magyar fiatal szívébe beleírják azt az örökérvényű törvényt, hogy a hazámat szeretem, és ha a hazánkat szeretjük, akkor meg is védelmezzük. Erről szól a kadétképzés is. Simicskó István hozzátette, ma már 5 helyszínen működnek honvédelmi sportközpontok az országban. A cél, hogy minden vármegyében legyen egy ilyen központ. Végül az időjárásról. Észak felől felhősödés kezdődik, többnyire még fátyol felhők, de északon, északkeleten vastagabb felhők is lesznek felettünk. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos tárgyak az elhagyott színpadon, fölborult székek és konok homály, papírlapok, egy tépet plakát a lábunk alatt. S ki mondja meg dalainkból, mennyi maradt? Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mindig lehet. Ha nem is tudod, hogy hiszek neked. Amikor vége az utolsó dalnak is, és a varázslat szétfoszlott már. Mi lesz veled? Egyedül hagy a zajos tömeg. Sebzett vagy is, de sem tudod, hol a helyed. Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon. Fáradt vagyok, s nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszed. ha nem is hiszel.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. A legtöbb nő szeret ékszereket hordani, és nagyon szeretjük földobni a ruháinkat valamilyen színes darabbal. Ma az egyedi ékszerekről fogunk beszélni, és onnan jött ez a szerelem számodra.
Érdekes volt magam is megdöbbentem, hogy már lassan 20 éve készültek el az első ékszerek, akkor születtek meg az úgymond a mintadarabok. Jelenleg horgolt ékszereket készítek, illetve a másik anyag, amit nagyon szeretek, a bőr, ezzel is dolgozom. És a 20 évvel ezelőtti énem a horgolással kezdte, sőt, előtte még volt egy ilyen kis mini korszak, a tűzzománc, ami nagy szerelem volt, és ott is igyekeztem minél különlegesebb dolgokat készíteni, illetve számomra mindig az az izgalmas, hogy az adott technikának a lehetőségeit kiaknázzam, tehát ne álljak meg egy kezdő vagy egy alapszintnél, hanem feszegessem valójában inkább a határokat. És ott is térbeli virágokat készítettem, szóval nem feltétlenül az volt az elsődleges, hogy milyen kis képeket, vagy tehát síkban miket lehet ugye készíteni. Hatalmas tükörkeretekkel kísérleteztem, úgyhogy ez is egy izgalmas időszak volt. Aztán váltottam, mivel hogy gyakorlatilag könnyebben elérhető, tehát azért egy a tűzománcozáshoz nyilván olyan technikai feltételek szükségesek, egy kemence, illetve annak a működtetéséhez ugye bizonyos fázisok és áramforrás, ami azért otthon nem a legkönnyebben megvalósítható, és próbáltam más alternatívát is találni, úgymond az önkifejezésre, és így született meg a horgolás, amit így felfedeztem magamnak, nem utolsó sorban nagymamámnak köszönhetően. Először ő mutatta meg a csinyát, vinnyát, hogy hogyan kell forgatni a horgolótűt, és miket lehet vele készíteni. Nyilván a horgolásról szinte mindenkinek elsősorban a kis tévéállványon lévő terítők és csipke minta jut eszébe. Aztán szerintem izgalmas az, hogy ezen túl lépve is akár hagyományőrzésként, ha bár a technikát megújítva és modernizálva ékszereket is készíthetünk belőle. Aztán így születtek meg az első kis horgolt gömbök, és valójában maradtam is ennél a formánál, és az ékszerekre ez a jellemző, hogy mindegyik kis fülbevalóban vagy nyakláncban szerepel ez a kis horgolt bogyó, és ezek kapnak egyéb kiegészítőket. Minden kézműves technikát így saját magam kísérleteztem ki, nem volt ebben semmiféle tanfolyam, vagy egyéb online kutatás, hanem ez a szó szerint nekiülünk a kedvenc horgolós fotelünkben is, és addig csináljuk, amíg jó nem lesz. Így születtek meg, és maradt is, tehát én nagyon, nagyon kitartottam emellett, a gömbforma mellett, és Főképp az, hogy egy nagyon lágy, egy nagyon kellemes, nagyon mutatós forma szerintem, és mindemellett szerintem az egyik legnőiesebb forma is. És a forma mellett még, ami számomra fontos volt, hogy ilyen sejmes, puha, magas fényű cérnát használok, ami szintén igaz, hogy nehezebb vele dolgozni, mint egy pamutosabb, egy mattabb változattal, de talán még inkább kiemeli ezt a formát, és az ékszerekhez jobban passzol ez a szép kis sejem fény által.
És hogyan indul a tervezés folyamata? Jön egy ihlet, és azonnal elkezdett a horgolás, vagy papírra veted, hogyan tervezed meg az ékszereket?
Általában nem szoktam papírra vetni a terveket. Igazándiból inkább elképzelem, hogy hogy is néz neki az adott ékszer, vagy milyen formát szeretnék létrehozni. És mivel már azért van benne gyakorlatom, sokszor így elsőre furcsának tűnhet, de gondolatban szoktam összeszerelni, hogy milyen lépés mit követhet, és hogy valójában megvalósítható-e az a gyakorlatban, amit én így elképzelek, vagy szeretnék végeredményként látni. Korábban a bojtok voltak, amik rojtok bojtok, ez, tehát inkább a bohém stílus, amit így előszeretettel használtam és képviseltem, és az elmúlt hónapokban azt vettem észre, hogy ez a szép kis íves legyező forma, ami kifejezetten népszerűvé vált, és talán mondhatom azt, hogy most ezek a legkeresettebb fülbevalók a repertoáromból.
Hogyha színekre gondolunk, akkor mindenféle színnel szeretsz dolgozni, vagy nagyjából így alkalmazkodsz mondjuk a trendekhez, az éppen divatos színekhez, vagy teljesen saját elképzelés alapján csinálod?
Valójában, hogyha már valaki találkozott velem rendezvényen, vagy akár megnézi a weboldalt, vagy az online felületeket, akkor rögtön egy színkavalkáddal találkozik, tehát általában ez, ami rögtön szembetűnő, és szeretik az emberek. Amikor magamnak alkotok, vagy a kedvem szerint, akkor a kék és a fehér, ami a leginkább a szívemhez közel áll, illetve ezeknek az árnyalatai. Kevésbé szeretem a merész kombinációkat, inkább árnyalatokban szeretek gondolkodni, akár egy fülbevalón belül. Maradhatunk a kéknél, tehát egy sötétebb és egy világosabb árnyalatot passzintok össze, és talán így ezek ilyen harmonikusabb megjelenést eredményeznek. Aztán persze vannak olyan vásárlói igények, amikor kapok egy cipőfotót, vagy egy táskafotót, akár egy alkalomra egy ruhának a képét, és akkor így pedig születhetnek akár extrémebb és vibrálóbb színű darabok is.
Szívesen elmondod a te meglátásaidat, esetleg azt, hogy az ő bőrszínéhez, az ő karakteréhez mi illik, tehát tudsz tanácsokkal is ellátni be őket?
Mindenképpen szoktam javasolni a próbálást. Tehát egyrészt, hogy a vásárló is lássa, vagy az érdeklődő, hogy ő miben érzi jól magát, és ha igény van rá, akkor természetesen beleszólok, és akár, hogyha felhatalmazást kapok rá, vétózok is, ami szerintem nagyon nem passzol akár az egyéniségéhez, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy egy visszafogott hölgynek ne egy pirosat ajánljak és próbáljak bármi áron akár eladni, mert hogy utána nem fogja szeretni, és nem pozitív élményt társít ehhez az ékszerhez, vagy akár a találkozásunkhoz. Tehát nekem elsősorban az a fontos, hogy megpróbáljuk a legönazonosabb ékszert megtalálni, és olyat válasszon az érdeklődő.
Ráadásul azért is, mert ugye egy ékszert általában több évig hordunk, és több ruhához is szeretjük, vagy táskához adott esetben társítani őket. Erről mit gondolsz?
Fontosnak tartom, hogy úgymond Jolly Joker darabok is legyenek az asztalon, amiket ugye bátran ajánlok, tehát a klasszikus aranyat, ezüstöt azért általában szeretik vásárolni a hölgyek, pont azért, mert hogy az akár egy a stílusváltásnál az ő esetükben is évekig meghatározó darab maradhat a ruhatárban. tehát úgymond alapdarabokat kínálni, amik akár színes ruhákhoz, vagy évszaktól függetlenül is passzolnak a megjelenésükhöz. Főképp fülbevalókat készítek, talán azért, mert én is ezeket hordom előszeretettel, tehát egy kis önzés is van a dologban. Másrészt pedig szerintem azokat a legegyszerűbb cserélgetni, illetve akár egy egyszínű vagy egy mintás ruhát is nagyon-nagyon szépen fel lehet dobni velük. Ami még fontos, hogy egyre többen fémérzékenyek, tehát ezzel a problémával küzdenek, és van jó hír és megoldás, tehát orvosi fém vagy más néven nemes acélalkatrészeket használok, pont azért, hogy ezt a problémát kiküszöböljük, és a fémérzékenységgel küzdők is tudják viselni ezeket az ékszereket, illetve a már korábban említett évekig való tartóságukat is eredményezi, tehát ők nem színeződnek, nem oxidálódnak, és egy jó kis kemény fém, tehát évekig hűtásunk lehet a mindennapokban. Munkafázisokban készülnek el, az egyik nap akkor csak az összeszereléssel foglalkozom, tehát nincs olyan, ha csak nem valami sürgős megrendelésről vagy extrém esetről van szó, hogy leülök, és akkor az elejétől a végig, tehát az utolsó mozzanatig egyszerre készül el egy-két óra alatt egy ékszer.
Volt esetleg olyan megkeresés, ami nagyon különleges volt valamilyen szempontból? Emlékszel ilyenre?
Volt egy nagyon-nagyon kellemes és a szívemhez közel álló eset, amikor is kaptam egy nyakkendőt, ami a hölgynek, az adott megrendelőnek az édesapjáé volt, és az esküvőjére kellett ebből a nyakkendőből a hölgynek ékszert készítenem. Gombbehúzással készült, tehát ezek ilyen kis pici gombékszerek voltak, és a sajnos már elhalálozott édesapjára emlékezett meg így, hogy az ő egyik kedvenc nyakkendőjéből szeretett volna ezen a kiemelt napon ékszert viselni. Úgyhogy vannak megható esetek, ez kifejezetten egy ilyen emlékezetes és számomra megható megrendelés volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk.
Mik azok az ékszerképes lapok? Mert hogy ez is megtalálható a kínálatodban, és nagyon érdekesnek találom, ilyet még én korábban nem hallottam.
Karácsony és tavasz kapcsán készítettem ilyet, először a karácsonyi időszakban voltak jellemzők, talán 2-3 évvel ezelőtt jelentek meg az első változatok. A bedugós fülbevalóknak adtam egy különlegesebb, általam különlegesebbnek vélt kis keretet. Az egyik ilyen képes lapon egy karácsonyfa szerepel egyébként, és a karácsonyfának a bedugós fülbevalók a gömbjei gyakorlatilag. Igazándiból, amikor én kicsi voltam, akkor így hatalmas divat volt a képeslap küldés, és emlékszem arra, hogy anyával mindig húsvét, illetve a karácsonyi alkalmával is a rokonoknak, ismerősöknek szorgosan címeztük ezeket a képeslapokat, és onnan jutott eszembe, hogy milyen jó ötlet lehet akár úgymond egy ajándékkártyán, vagy egy kis üzenettel milyen ünnepi külsőbe öltöztetve átadni az ékszereket, és szerencsére pozitív volt a fogadtatás.
Hogyha visszautazunk így az időben, amikor elkezdted a vállalkozást felépíteni, akkor mik voltak a nagy terveid, céljaid, és hogyan épült ez a vállalkozás?
Valójában azért 14 éves koromban, amikor elkezdtem az első ékszereket készíteni, még nem volt bennem olyan extra tudatosság, nyilván a korosztályból fakadóan, vagy a koromból fakadóan, illetve úgymond a tapasztalatlanságomból adódóan. Én ugye iskola mellett, tehát hobbiként kezdtem el, majd egyetem mellett is folytattam, de nyilván nem gondoltam én ezt így végig, hogy ebből egy vállalkozást lehet építeni, csak ugye inkább kedvtelésből, meg az alkotás öröme miatt, aztán jött az ötlet, hogy akár ez vállalkozásként is tovább működtethető. Szokták kérdezni a rendezvényeken, hogy hát, hogy milyen jó nekem, én csak ezzel foglalkozom, csak alkotom, és az ékszereket, és hogy ez egy milyen felszabadító és örömteli munka. Ez valójában így van, tehát az alkotás, a létrehozás, az egy csodálatos dolog, és akár kicsiben, akár otthon kézműveskedve mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki anyukáknak a gyerekekkel rajzolni bármiféle kis egyszerű kézműveskedést kipróbálni, de hát természetesen, mint azért mindennek általában vannak nehézségei és árnyoldalai is. Talán ami most tudatosodott már bennem egy jó pár évnyi vállalkozói lét és tapasztalat után, hogy szinte soha nem a jelenben vagyunk. Tehát egy vállalkozónak mindig előre kell gondolkodni. A mi szakmánkban, mondjuk az ékszerkészítőként, ugye évszakokban gondolkodni, kollekciókban gondolkodni, illetve a rendezvényeket előre egyeztetni, látni, ami azért nem mindig egyszerű feladat, és sokszor az önfelett alkotás úgymond rovására megy.
Ha jól tudom, akkor időnként gyerekeknek is tartasz kézműves foglalkozásokat. Ezekről mit lehet tudni, mik történnek ott?
Igen, szoktam 2 órás foglalkozásokat tartani. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekekkel is megismertessük ezt az érzést, hogy milyen valamit az ők is saját kezükkel odafigyelve szépen, koncentráltan, nyugodtan létrehozni. Szerintem teljesen természetes, hogy elég kevés lehetőség és idő van otthon, mondjuk egy hétvégén vagy egy este az anyukáknak, a családnak ilyen programot kitalálni, és a gyerekekkel akár 1-2 órára leülni. Sőt, ahogy bevallják néhányan anyukák, így szorongva, hogy ők nem is nagyon tudnak kézműveskedni, ez szerintem egy teljesen normális dolog. Lehet nyugodtan legúzni, bármi mást is csinálni. A fontos az, hogy a kézügyességüket egy picit talán, vagy a finom motorikus képességeiket fejleszteni, és meglepően nyitottak és együttműködőek a gyerekek, és nagyon élvezik ezt az alkotási folyamatot.
Manapság viszont szerintem egyre nehezebb talán ebben a technológiákkal átitatott környezetben leültetni a gyerekeket, és mondjuk ilyen foglalkozásokra indítatni őket. Te mit látsz rajtuk? El tudnak vonatkoztatni, és akár több óra hosszán keresztül tudják ezeket beszívni magukba, vagy nehezebben foghatóak mondjuk kézműveskedésre?
Van, amikor próbálnak telefonozni, vagy akár arra egy kicsit fókuszálni, vagy elővenni, és akkor nyilván elmondom, hogy most próbáljunk egy másik, nyugodtabb műveletet végezni, azt tegyük félre, tehát sajnos ez a kütyüzés, ez átitatja azért az ő kis életüket, és a figyelmüket valamilyen szinten emiatt talán nehezebb lekötni, vagy megszerezni. Viszont, hogyha megérzik úgymond az ízét, és azt, hogy ők képesek ezt megcsinálni, akkor utána örömmel végzik el ezeket a kis apró műveleteket, és örülnek annak, hogy egy hazavihető tárgyat alkotnak meg, és utána boldogan dicsekednek a szülőknek egyébként, hogy ezt ők maguk készítették.
Családi vállalkozásotok is van. Erről lehet-e valamit tudni, mert te is több lábon állsz, és több mindent csinálsz egyszerre?
Nem unatkozunk, az tény. Az ékszer készítés mellett egy pár éve, nagyjából két éve egy új irány jelent meg az életünkben. Egy véletlen folytán egyébként. Ültünk az udvaron a párommal, és azon gondolkodtunk egy nyári este, hogy de jó lenne egy kicsit kertészkedni. És hát ugye az internet a barátunk, rögtön keresgéltünk, hogy milyen telkek vannak, milyen lehetőségek itt Eger környékén, és ki is néztünk egy kisebb méretű kertet, egy telket. El is mentünk megnézni, ez egy ilyen nagyjából 2000 négyzetméternyi terület volt. Aztán nem szerettünk bele így első látásra. Aztán 10 perc múlva már egy 12.000 négyzetméteres telket néztünk a szomszédba, és kicsit túllőve a célon és az eredeti koncepción, hogy egy kis telket szeretnénk, ebből mára már egy majdnem 2 hektáros terület birtokosai lettünk, és ez egy ilyen, szintén egy ilyen szerelem projekt, mondhatjuk szerintem annak, szintén visszaköszön, ha úgy veszük benne az alkotás, a létrehozás, ami mondjuk így az életemben elég sok területen megjelenik. És az idei évben kezdtünk el inkább ezzel így foglalkozni, és palántákat nevelni. Úgyhogy alapvetően a zöldségtermesztés is a gyümölcs termesztés irányába fogunk majd gondolkodni, és kiegészülni ezzel a területtel az életünkben. Mindenféleképpen a vegyszermentes az irány, tehát ezt az előző években is alkalmaztuk. Mint látjuk, azért egyre küzdelmesebb, tehát a kártevők elég nagy számban és kitartóan jelen vannak, azonban mégsem szeretnénk mesterséges anyagokat és akár egészségre ártalmasnak is mondható anyagokat használni. Nyilván ezáltal kicsit rágott, kicsit foltos, kicsit pöttyös a paradicsom, vagy akár a karalábi, viszont a miénk is tudjuk, hogy mindenféle káros anyagtól mentes. Tehát a tökéletességet így nehéz elérni, ami mondjuk számomra azért előtérbe szokott kerülni, és próbálkozom minél egészségesebb és szebb és tökéletesebb végeredményt alkotni, akár ékszerben, akár palántában, akár pedig a magukban a termésekben, de azt szoktam mondani, hogy ez az ára annak, hogy tényleg a bio élelmiszereket így lehet előállítani, csúnyán mondva, illetve fogyasztani.
Én köszönöm szépen, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked mindenhez.
Nagyon szépen köszönöm. Scares me away. Help me cast this constant trying chess. Drives me forward into craziness. I don't wanna be a chess piece anymore. What am I waiting
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök úrral beszélgetek a munkásságáról. Püspök úrral Galgahévízen egy háromnapos lelki gyakorlaton találkoztam, ahol szeretnék egy kicsit beszélgetni vele, miért választotta a kezdetek kezdetén a papi hivatást, és egy kicsit az életútjáról szeretnék majd beszélni.
Hát igazából azt hiszem, hogy én is úgy vagyok, mint amit a második János Pál pápa mondott, hogy minden papi hivatás mögött ott van egy vagy több jó papnak a példája. És az ember a járt templomba, oda hozzánk került egy fiatal atya, akkor, amikor kezdte, én diák voltam, és hát hozzájártunk minisztrálni, vitt bennünket kirándulni, és ahogy a második János Pál mondta, mindegyik többünkben megfogalmazott az, hogy ezt én is szívesen csinálnám. Tehát ez a fajta példa.
Hány éves volt először, amikor ezt a püspök úr úgy átgondolta?
Hát akkor olyan 7.-8. voltam körülbelül. Aztán a 8. már nagyjából el is döntöttem, és már középiskolás koromban minden reggel mentem minisztrálni, és akkor már úgy ezzel a szándékkal, hogy majd szeretnék pap lenni.
És mi volt a szülővárosa?
Hát én Győrbe születtem, de édesapám kinn a háborúban meghalt fogságba, és akkor mi Keszthelyre költöztünk. Édesanyám ott tanította, akkor még az Árda iskolába, aztán amikor az megszűnt, továbbra is ott maradt, onnan ment nyugdíjba, és Keszthelyen jártam. És általános iskolába, gimnáziumba, azért is lettem Veszprém egyházmegye is, mert Keszthely Veszprém egyházmegyéhez tartozik, onnan jelentkeztem aztán.
Igen, és a minisztrálás után mi volt a következő lépcsőfok?
Hát igazából a minisztrálás, aztán a kirándulások, az atyákkal való többszöri találkozás, beszélgetések, szép lassan úgy kialakult bennem az, hogy mindenképpen szeretnék szemináriumba menni, jelentkeztem, és akkor a központi szemináriumba küldtek Pestre, ahol azonban csak egy fél évet voltunk, mert ugye ez 58-ban volt. 56-os forradalom után akkor kezdték újra szervezni a különféle ilyen békemozgalmakat, meg egyebeket, és volt egy előadás, amit az Ortutai Gyula tartott Pesten, és a szemináriumban nekünk el kellett volna menni. Volt körülbelül 100 kispap a központiba. És hát aztán mi nem mentünk el, úgyhogy talán valami 6-an vagy 7-en mentek el, és gyakorlatilag hát minket kitettek a szemináriumból. Úgyhogy akkor aztán kettesével elmentünk albérletbe, én egy kórházba dolgoztam, másfél évig. Aztán közben Zugba azért mi összejöttünk, a mi kurzusunk elég nagy volt, úgyhogy két részletbe. Én a Tolbuin körút 10 alatt végeztem a teológiát, akkor ott a Lipta Gyuri bácsi, az egy Váci megyés pap volt, az foglalkozott velünk, tanított bennünket. Aztán vizsgáztunk is rendesen, tehát a neves embereknél, mint a Mócsi atya, aki Rómában volt professzor jezsuita, akkor épp váltókezelő volt a vasútnál. És végül is aztán fél évkor kirúgtak, akkor második tanévnek a végén, akkor visszavettek bennünket, de már nem Pestre, hanem Esztergomba. És akkor harmad, negyed, ötöd évet Esztergomba végeztem, és mégis ott szenteltek pappá.
Ez hányba volt?
Ez 63-ba. 63-ban szenteltek, úgyhogy így volt aztán az idén a gyémánt misém, tehát 60 éves papszentelés.
Hát, szívből gratulálok, és a jó Isten tovább is vezérelje az élet útjába, hogy sok-sok hívőn tudjon segíteni és terelgetni őket.
Köszönöm szépen. És hát akkor aztán kikerültem egy kis zalai faluba káplánnak, az Nagy Kapornaknak hívják, az Zalaegerszegtől nincs messze. Ott egy igen kiváló pap volt a plebános, egy ciszterszita szerzetes tanár, aki hát 3 évet volt az orosz fogságban, és aztán amikor onnan visszajött, akkor már feloszlatták a szerzetes rendeket, és akkor oda került, és Kapornakon, hát egy kis istáda mögötti falu, de nagyon jó hívők voltak, ott élt, és ott működött. Azt szoktam mondani, hogy egy szent ember volt, de a szentnek a normális fajtájából. Tehát aki a gyerekekkel focizott, pingpongozott, stabszorozott, ha rossz idő volt, de aki minden nap elmélkedett, adorált, tehát egy tényleg egy...
És példaértékű volt.
És akkor volt a zsinat, ugye, és a zsinat után minden évben egy teológiai tantárgyat újra átvett. Mégpedig akkor megjelent könyvekből, hogy a zsinati teológiát is megismerje, sőt, mivel ő latin történelmi szakos tanár volt, abból is megvette a gyerekeknek a tankönyveit, hogy azon is szinten maradjon. Tehát láttam, hogy egy istenát a mögötti faluba is lehet szellemileg szinten maradni. Ő volt ott, aztán hát ugye ott is voltak bonyodalmak, mert a filiába, az egy kis filiába a tanító volt a pártitkár, aztán ott összekülönböztünk hittanoktatással kapcsolatban, és akkor engem elhelyeztek. Úgyhogy ez volt az első. Aztán utána 10 évig voltam még káplán, tehát voltam Nagykanizsán, Siófokon, Balatonfüreden, akkor újra Nagykanizsán.
Tehát akkor Dunántúl.
Igen, ez Veszprém egyház, az még mind Veszprém egyház megye volt, most már az a Kaposvárhoz tartozik, hát Füred nem, az most is az. És akkor a lékai bíborosok, még mint Veszprémben, mint püspök apostoli kormányzó volt, akit én ismertem, egy kerületben voltunk először Kapornokon, és akkor ő küldött ki Franciaországba 2 évre. Strasbourgban ott tanultam, és akkor ott sikerült második doktorátus megszerezni.
Hát gratulálok.
Úgyhogy aztán, amikor onnan
hazott... És ott mi volt a szakterülete, ha lehet ezt így mondani?
Hát tulajdonképpen ugye a nyelvkurzusokra jártam, megszereztem a felsőfokú nyelvvizsgát is, és mellette a teológiából, mivel már a licenciám nekem meg volt, sőt itthon doktorátusom is volt, azt ott elhallgattam, hogy azt mondják, hogy elég egy, és aztán a Szentségtamból írtam a dolgozatomat, aztán 2 év után, akkor megvolt a szigorlat, megvédés, és akkor utána jöttem haza. Aztán akkor először a szegedi szemináriumban tanítottam 2 évig. A Veszprém megyések jártak Szegedre is, kispapok. Onnan pedig a központi szemináriumba kerültem spirituálisnak, és ott voltam 8 évig.
Ezek hosszú életszakaszok voltak, tehát nem 1-2 év, hanem nem, azt nem, lehet nem. Mondani, hogy ez egy nagyobb intervallum volt mindegyik.
Igen, és hát a központi az annyiból is érdekes, hogy azért ott nagyon sokan az egész országból tanultak ott, Ternyák érsekor is többek között, és hát így tulajdonképpen mindenütt vannak ismerősök, még a görögök között is többen tanultak a központiba, és aztán onnan Veszprémbe kerültem plébánosnak, a Regina Mundi plébániára, az is egy nagyon jó, érdekes tapasztalat volt, akkor 85-től 91-ig, tehát tulajdonképpen a rendszerváltás előtti évek, meg az egy év a rendszerváltás után, amikor már semmiért nem szóltak, mindent szabad volt. Hát nekünk iskola hittan nem volt, de templom hittanosunk 600 gyerek volt. És azok misére is jártak. Tehát ezt is hozzá kell tenni.
És ez az önök érdemes részben.
Többen, az egész városból jöttek. Úgyhogy aztán közben egy emeletes romos házat megvettünk, abból csináltunk plebániát, ott alul aztán voltak tantermek, és ott már volt nekik asztal is, nem csak szék, mert itt az irodában csak a székeken ültek, tehát nem volt. És heti 1 órában volt a hitta, de mégis mindenki fölkészült mindenből, úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, és aztán onnan nevezett ki a II. János Pál pápa a győri püspöknek. És most már 33 éve ott vagyok Győrbe.
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy szívből gratulálok püspök úrnak.
És hát mondjuk most már 7. éve vagyok nyugdíjban, úgyhogy azért feladatom most is van. Tulajdonképpen ami mondjuk a püspöki szolgálatban nehéz, az ilyen személyi ügyek, meg egyebek, azok elmúltak, viszont ami még benne szép, tehát akár a tanítása, a rekolekción tartása, előadások, gyóntatás, misézés, stb. Hitoktatás mondjuk most is van, akit készítek föl keresztelésre egy felnőttet. Tehát ezek megmaradnak, és ezt szívesen csinálom, amíg bírom.
Tehát most már egy kicsit a kellemesebb részekkel tud püspök úr foglalkozni. Kedves püspök úr, benne vagyunk a Nagyböjtben. Mit üzen a kedves rádióhallgatóknak? Milyen gondolatot osztana meg velük?
Hát tulajdonképpen újra és újra előjönnek a nagyböjtök, a karácsonyok, meg minden, és akkor az új év, az ember mindig sok mindenféle jó elhatározásokat tesz, de azért ilyenkor jó, hogy mindig eszünkbe jut a Szentírásnak az a mondat, hogy most van a kellő idő, most van az üdvösség napja, tehát az emberek nem szabad halogatni, hogy majd valamikor, hanem azt, amikor egyszer fölismeri, akkor el kell kezdeni, és én azt hiszem, hogy ami most a legfontosabb, a tudatos keresztény élet, mert ugye a régi világ elmúlt, most minden szabad tulajdonképpen, és ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy hát azért vannak problémák, mégpedig nem is kevés, és ennek a megoldása nem az, hogy a világhoz alkalmazkodunk, hanem hogy Krisztushoz alkalmazkodunk, tehát hogy próbálunk mindent komolyan venni, a hitünket, azt megélni imádságba, áldozatba, Jónás áldozásba, Szentmisén való részvétel, az egyházi életbe bekapcsolódással, és tulajdonképpen ebből jöhet valami megújulás, másból nem.
Igen, ami a mai rohanó világunkban különösen nehéz, és az ember mindig szalad, teszi-veszi a dolgait, és sajnos sokszor háttérbe szorul a lelki élete.
Igen, ezt lehet látni, és hát sokan úgy is gondolják sajnos, hogy mondjuk akkor talán az nem is olyan fontos, elég, hogyha emberileg jó kapcsolatokat építünk ki másokkal, az majd oda vonza őket Krisztushoz, de hát az, a gyakorlat inkább az, hogy akkor minket is távolabbra vonz, hogy, hanem a lényegre tekintünk. Ugye a 16. Benedek pápa fogalmazta még nagyon, nagyon szépen és szellemesen, hogy a mai világban a relativitás diktatúrája van. Tehát, hogy minden relatív, semmi nem lényeges, nem kell vele foglalkozni. És ez a mai világ, mintha irtózna attól, hogy ebbe a világba bármilyen jele is megjelenne ilyen annak, hogy van egy másik világ. És minden, ami arra utal, azt valahogy szerették úgy kitolni ebből a világból, és minden hitvallás, minden áldozatvállalás, legyen az a szentségi házasságban a hűség, legyen az a papság vállalása, ez mind olyan, ami mutatja azt kézzel fogható módon, hogy ebbe a világba egy másik világ is már belépett, jelen van, és bármelyre is szeretnék ezt ebből a világból eltávolítani, de tulajdonképpen ezek azok a jelek, amik az embereket Isten felé irányítják, hogy épp valahol most olvastam, hogy a papságnak azt mondja, elsősorban az a feladata, hogy a mi küldetésünk pontosan az, hogy Istent adjuk az embereknek, Istent tegyük jelen valóban az embereknek a küldetésünkkel.
Ön, mint püspök úr, hogyan látja a jelenlegi papságot Magyarországon?
Igazából ugye most sajnos azt látjuk, hogy eléggé megcsapant a papi hivatásra jelentkezőknek a száma. De nekem a meggyőződésem az, hogy sokan mondják, hogy mi az most az Úristen nem hív fiatalokat a szolgálatára. Szerintem ma is pontosan annyit hív, amennyire szüksége van, se többet, se kevesebbet. Csak ugye ez a hívás nem úgy történik, mint a Saulnak, akiből a Szent Pál lett, tehát nem az égből szólal meg egy hang, hogy miért üldözöl engem, hanem azokat a fiatalokat megszólítja az Úristen a szüleiken keresztül, a egyházközségen keresztül, a papokon keresztül. Tehát tulajdonképpen mindnyájan felelősek vagyunk, hogy meghallják ezt a hívást, mert a hívás az biztos, hogy megvan. És én nagyon sok fiatalra vagyok kapcsolatban, és úgy látom is a beszélgetésekben, hogy soknak eszébe jut a papi hivatás is. Aztán jön sok minden probléma, és akkor egyre kevesebben merik vállalni. Tehát mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogyha akit az Úristen hív, az nem hallja meg, vagy nincs bátorság, hogy elinduljon. És egyébként aztán hát a papok közül tényleg sokan hősies módon, ugye most 3-4 falu is jut egynek, és az a rengeteg egyéb dolog, ami nem is a papi hivatáshoz tartozik lényegileg, ezek a pályázatok, meg elszámolások, meg
adminisztráció.
Meg egyebek. Tehát, és ennek ellenére tényleg szívesen és lelkesen csinálják, tehát nagyon sok jó szándék, meg hősieség is van. És hát ami nagyon fontos, hogy egymással is tartsák a kapcsolatot testvéri közösségbe, mert egyedül nehéz embernek megállni, de a közösség ereje az mindig segít. És hát a másik meg, ami nagyon fontos, hogy az, hogy minden egyes pap, amikor ezer problémával szembenéz, akkor érezze azt, hogy a püspöke ott áll mögötte, és hogyha bármi problémája van, akkor hozzá bizalommal fordul.
Tisztelt püspök úr, ön milyen családi neveltetést kapott kiskorában? Talán ez is hozzásegítette önt a hivatása választásához?
Hát igazából mondjuk édesapám behívták frontra Oroszországba, kiment, aztán nem is jött vissza, ott halt meg fogságba, most már tudom, hogy hol van eltemetve. És hát édesem nevelt bennünket, öcsémmel együtt.
Ketten vannak testvérek.
Ketten vagyunk. és hát édesem tanárnő volt, meghalt már, 95. évében lépett be, mikor meghalt, és hát tényleg hát gyakorolta a hitét ő is, meg hát a rokonságból, hogy többen is, akikkel úgy együtt laktunk, és aztán emlékszem rá, hogy amikor én elmentem kispapnak, öcsém még akkor harmadikas gimnazista volt.
Hány év van önök között?
Kettő, és akkor édesanyámat behívatták a tanácsra, hogy engem beszéljen le, hogy jöjjek ki a szemináriumban, mert különben őt kiteszik az iskolából. És akkor édesem azt mondta, hogy hát akkor elmegy máshova dolgozni, de nekem nem szólt. Amíg én már pap voltam, amikor ezt megtudtam. És közben meg mi nem mentünk el az Ortutai Gyulának erre az előadására, és kirúgtak bennünket a szemináriumból. Csak én hazamentem Keszthelyre, és kiváltottam a munkakönyvemet, aztán Pesten dolgoztam. Keszthelyen mindenki azt hitte, hogy ott hagytam a szemináriumot, mert ugye ráijesztettek édesanyámra. Én nem is tudtam erről az egészről. Akkor ugye dolgoztam egy kórházba, az öcsémet fölvették az egyetemre, és másfél év után engem is visszavettek a szemináriumba, tehát tulajdonképpen mindjárt célba jutottunk.
És édesanyja maradt a pályafutásra.
Az iskolából, igen. És aztán, hát tőle sokat hallottam mesélni, ugye Sik Sándor tanította a Szegedi Egyetemen, ott járt édesapám is, és sok érdekes dolgot mesélt az egyetemi évekről. Radnóti Miklós kurzustársa volt, úgyhogy róla is de mindent mondott, nagyon elismerésre, hogy egy komoly fiú volt. És hát a Ortutai Gyula is ott volt kurzustársa, hát azzal még nem dicsekedett. Aztán például a Horger Antal, ugye, akiről József Attila írt csúnyán, azt mondja, az egy nagyon jó professzor volt, igazságos, jó tanított, tehát csak minden jót elmondott róla, azt mondja, csak hát a hőzöngőket nem szerette. Úgyhogy ez egy másik oldala. Nyilván, hogy a József Attila másképp mérte le ezt, de hát erről mi nem tehetünk.
És ön, mint püspök úr, mit látna szívesen a jövő generáció papjai között? Mi az, ami szívét melengetné önnek?
Itt mindjárt hadd hivatkozzak arra, hogy a brüsszeli érsek volt nálunk vendégségben, mert kiadtuk egy könyvét magyarul, Miért hiszünk, az a címe. És aztán ő filozófiai intézetnek a professzora volt a Löwen Egyetemen, egy nagyon nagy tudós ember, most már nyugdíjas, annyi idős, mint én egyébként. És elvittem a szemináriumba, és megkérdezték tőle a kispapok, hogy mit ajánl nekik. És akkor, amit ő mondott, azt én is ezt ajánlanám. Azt mondja, az legelső a Jézus Krisztusba vetett személyes hit. Hogy ez a legfontosabb. Hogyha valakiben ez megvan, akkor jöhet minden más ezek után. És utána hozzátette, és azzal is egyetértek, és utána azért van a szeminárium, egyrészt ez, hogy ebbe az életbe bekapcsoljon, a másik meg, hogy a hitünket értelmiségi szinten ismerjük. Tehát, hogy kis paptól meg paptól is el lehet várni azt, hogy érdeklődjön, hogy olvassa a teológiát, a szentírást, magyarázatot és egyebeket, mert hát, hogy egy komoly készület, az mindenképpen szükséges, hogyha valaki odáll az emberek elé. Mind a kettő fontos, tehát a Krisztussal való kapcsolat is, meg a komoly fölkészülés is, mert különben csak pengő érsz és zengő címbalom, ahogy a Szent Pál mondja, és az, hogy annak hatása legyen, hogy az embereket tudjon vonzani, az mindenképpen elsősorban a személyesítés, aztán annak az intelligens megélése.
Ez pedig ugye különösen fontos a mai modern világunkban.
Igen, nagyon, nagyon fontos, annál is inkább, mert az ember azt látja, hogy fiatalok közül is nagyon sok olyan érdeklődő van, aki nem hallott már otthon esetleg Krisztusról, Istenről, de van benne igény, gondolkodik, szívesen beszélget erről, ezt számtalanszor tapasztaltam, hogy Veszprémben nagyon sok felnőtt fiatalt egyetemistát készítettem föl keresztségre például. És láttam, hogy nagyon érdekelték őket ezek, de ez mindenképpen kell az, hogy aztán ne csalódjon abba, aki ezt a tanítást hallja, tehát hogy a magatartásából az a hit is ugyanúgy jelen legyen, mint az ismeret.
Tisztelt püspök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspökkel Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent